szent lélek nevében. Az Úr dicsősége megjelenik, és meglátják mindenek. Uram, ne szállj perbe szolgáddal, mert egy élő sem igaz a te színed előtt. Ismertesd meg velem az utat, amelyen járnom kell, mert hozzád vágyódik az én lelkem. Az Úr dicsősége megjelenik, és meglátják mindenek. És valljuk meg bűneinket. Magamtól nem mernék megszólalni előtted, Istenem, mert megszámlálhatatlan az én vétkem. De tekints egyszülött fiadra, aki színed előtt közben jár értünk. Légy hozzám irgalmas, és hallgass meg engem, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Hallgassátok meg, testvéreim, az egyházi esztendő utolsó előtti vasárnapjának levélbeli szent igéjét, amint azt felolvasom Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott második levelének első fejezetéből, a 3-tól 10-ig terjedő versekből a következőképpen. Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik mindnyájatokban. Úgyhogy mi magunk dicsekszünk az Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűzlángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Isten, és nem engedelmeskednek a mi Úrunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától, amikor eljön az a nap, hogy megdicsőüljön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket. Boldogok, akik hallgatják és szívükbe fogadva megtartják Istennek igényét. Gyertek testvéreim, magasztaljuk a Szent Háromság, egy örök, igaz Isten, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Oh, Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az egyházi esztendő utolsó előtti vasárnapjának óegyházi evangéliumát, amely a mai igehirdetésem alapját képezi, és amint azt megírva találjuk, a Máté írása szerinti evangélium 25. fejezetében, a 31. verstől a következőképpen. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsőséget trónjára, összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felej majd nekik, bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is, menjetek előlem átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre, mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjaztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogadtatok be, mezítelen voltam és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki, Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik, bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Isten áldja meg közöttünk az ő igéjét. Keresztény testvéreim, a felolvasott példázat végtelenül egyszerű és világos. Azt mondja, hogy szoros összefüggés van jelenlegi életünk, cselekedeteink és az üdvösség között. A kettőt csak Krisztus ítélete választja el egymástól. Krisztus ítélete, amelyhez hozzátartozik a halál és a feltámadás is. S bár az örök életben, illetve az örök kárhozatban egy egészen más, egy egészen új világ veszi kezdetét számunkra, mégis egyenes, töretlen vonal vezet az ítélet inneni oldaláról, az ítéleten túli oldalra. Ijesztő kapcsolat áll fenn a mi világunk és az eljövendő Isten országa között. Mintha erről volna szó, ki hogy veti ágyát itt, úgy alussza álmát majd ott. Igen, ez a történet végtelenül egyszerű és világos, nem lehet félreérteni. Legfeljebb csak arról lehet szó, hogy nem akarjuk megérteni. mai igénkkel kapcsolatosan éppen ez a ki hogy veti ágyát érdekel most bennünket. Hogyan kell élnünk, mit kell cselekednünk annak érdekében, hogy elnyerjük az üdvösséget. Kétségtelenül a legtöbb ember szeretne valamit maga után hagyni. Szeretnénk valami nagy, értékes dolgot megvalósítani ebben az életben. Én is úgy tanultam édesapámtól, az embernek kell, hogy nagy céljai, merész álmai legyenek. Az sem baj, ha túl merész célokat tűzök magam elé, ha csak egy kicsit is meg tudok valósítani ezekből a merész álmokból, nagy célokból, az már nagy eredmény. De ha nincsenek álmaim, ha nincsenek céljaim, igénytelenek a céljaim, akkor az eredmények is semmiségek lesznek. Életünk igazi értelmét legtöbbször ezekben a nagy célokban és általunk elért eredményekben, sikerekben véljük felfedezni, és tudjuk értékelni. Mai igénkben azonban ezekről a nagy dolgokról, értékekről egy szó sem volt. Csak csekélységekről. Hogy segítettem-e alkalom adtán a nehezebb körülmények között élő embertársamon. Szakítottam-e időt arra, hogy az éppen beteg társamat meglátogassam, és szóljak hozzá egy-két jó szót, hogy ne érezze magát egyedül, elhagyottan. És így tovább. Az ítéletben csak ezek a csekélységek kerülnek majd említésre? Krisztus szemében csak az ilyen cselekedetek jelentenek értéket? A nagy dolgok, megvalósítások, sikeres eredmények semmit sem számítanak? Hát érdemes akkor dolgozni, kutatni, építeni, alkotni? Igen, érdemes, mert Krisztus előtt az ítéletben nem csak az irgalmasság cselekedetei jönnek számításba, hanem ezek, ahogy neveztem, ezek a nagy dolgok is. Jézus nem csak ezt a felolvasott egyetlen egy példázatot mondta az ítéletről tanulságunkra. Többek között a kiosztott talentumokról is mondott példázatot. És bizony, aki nem sápárkodik ügyesen kapott talentumaival, aki nem gyümölcsözteti a Teremtőtől kapott képességeit, az sem állhat meg az ítéletben. Az ilyen ember is a külső sötétségre, kárhozatra vettetik az utolsó ítélet napján. Arra is szükséges utalnom, hogy a mai nap felolvasott evangéliumi példázat és a kiosztott talentumokról szóló példázat a Bibliában egymás mellett áll. Figyelmeztetésül, nehogy az egyiket kijátszodjuk a másik kárára. Mind a kettő egyformán fontos. A talentumokkal való hűséges sápárkodás épp úgy, mint a felebaráti szeretetet tanúsító irgalmasság cselekedetei. Csak hogy a két példázat más és más oldalról világítja meg ugyanazt a végső számadást. Sajnos az élet sokkal bonyolultabb annál, sem hogy annak titkait egyetlen egy példázatba tudnánk sűríteni. Csak próbálkozunk más és más oldalról megközelíteni a életünk nagy titkait. Ezer arca van minden ilyen dolognak. Hadd említsem a mai igénkkel kapcsolatos kérdésnek egy harmadik oldalát is. Szinte felháborodva kérdezzük, hogyan egyeztethető össze a minden vétket megbocsátó irgalmas Istennel az olyan ítélet, amelyben a legminimálisabb vétkek miatt fogunk elbukni. Hát bűn az, ha nem látogatom meg a betegeket? Én vagyok a hibás, ha a másiknak nem jut elég kenyér? Ja igen, ha én loptam volna el, az egészen más, akkor én lennék bűnös érte. Vagy bűn az, ha képességeimet nem igyekszem maximálisan gyümölcsöztetni, mert talán szabadabb, kényelmesebb, nyugodtabb életre vágyakozom, mint sokan mások? Ha jól megvizsgálom, ezek nem is tényleges bűnök, amit itt Jézus felsorolt. Ezek csak apró figyelmetlenségek és mulasztások. Hogy létezik akkor, hogy ezekért ítél majd el engem az Úr, a nyilvánvaló, szándékos, durva bűnökről és gonoszságról pedig itt egyetlen szó sem esett. Nem csak a kereszténységet támadó bírálók ragyogó lehetősége, de a Bibliát forgató embernek is óriási kísértése kiragadni a Szentírásból egyetlen példázatot, egyetlen történetet, vagy egyetlen igeverset, és azt lényegesebbnek tartani a többinél, a többit nem figyelembe venni. Az életünkkel kapcsolatos rejtélyeknek bizony ezer arcuk van. Ezer oldalról vizsgálhatjuk, és mind az ezer oldalról, arcáról újabb és újabb kép tárul elénk az egyetlen valóságból. És ne felejtjük, hogy a részigazság nem igazság. Egyik oldalt sem szabad kihagyni, lényegtelennek nyilvánítani. Még kevésbé volna helyes csak az egyik arcát látni akarni a valóságnak. Gondoljunk arra, egy autó kerekek nélkül autó-e? Mi hasznát vehetnénk annak? Még kevésbé nevezhető önmagukban a kerekek autónak. Csak együtt van az egésznek értelme, haszna. A mai evangélium tehát csak egyik oldalról világítja meg az utolsó ítéletet, mely szerint az ítélő Úr a felebaráti szeretet cselekedeteit kéri számon tőlünk. Vajon hányszor mulasztottam már el jót tenni másokkal? Vajon hányszor mentem már el a nélkülözők mellett, és észre sem vettem, hogy én segíthettem volna rajtuk? Vajon hányszor és honnan vártak látogatásomra, hányan vártak látogatásomra a betegek, és én nemhogy meglátogattam volna őket, de lusta voltam még gondolni is rájuk. Jaj, sokszor, számtalanszor elmulasztottam már ezeket a drága alkalmakat. És milyen különös, az ítélő Úr azzal vádol, hogy őt nem szerettem igazán. Őt, akiben én hiszek, akihez buzgón imádkozom nap-nap után, akit istentiszteletről istentiszteletre magasztalok és dicsérek, akit legfőbb kincsemnek és uramnak vallok, akinek tanítására odafigyelek, igéjét szívesen hallgatom, és igyekszem továbbadni is, másoknak is elmondani. Én ne szeretném őt. Igen, testvéreim, mert a hit cselekedetek nélkül halott. a hit cselekedetek nélkül nem hit. Nem mindenki, aki ezt mondja, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Így tanított Jézus. Isten akarata, parancsolata pedig röviden ez. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből és erődből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Szeretni valakit csak hittel, csak szavakkal, nagyon világos, hogy nem lehet. A szeretet tettekben valósul meg, és akinek az élete nyomán ilyen tettek nem maradnak, ez is nagyon világos, az nem szerette igazán testvéreit, az nem élt emberséges módon. Tehát nem cselekedte mennyei édes atya akaratát. Nem fogadta meg Krisztus tanácsát. Tanítását nem vette komolyan. Akkor szerethette-e az Úr Jézus? Szerethette-e? Bizony nem. Csak önámítás volt az egész. Csak annyira volt képes, hogy kiáltson sokat, hogy kiáltson sokak láttára, Uram, Uram! Nem volt hajlandó azokban többet is tenni az Úr Jézusért, a szenvedések és nyomorúságok enyhítéséért. Különös, sokszor érthetetlen tanítása ez az egyháznak, hogy a bűn végső soron mindig Isten ellen irányul. Istennel szembeni engedetlenség és hitetlenség, minden bűn. Abban a pillanatban, amikor megpróbáljuk Istent kikapcsolni, és a bűnt nem Isten elleni, hanem csak emberek elleni rossznak felfogni, bűneink enyhe mulasztásokká, sőt, a világ legtermészetesebb dolgaivá válnak képzeletünkben, megszépülnek. Bárcsak mindig hangoznának Jézus szavai a fülünkben, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebb atyám fiai közül, én velem nem tettétek meg. Befejezésül kell még valamire felhívnom a figyelmeteket. E példázatot hallgatva az a kísértés fenyeget bennünket, hogy üdvösséget megvásárolható pénznek, érdemnek tekintsük ezeket a jó cselekedeteket, a szeretet cselekedeteit. Így mondja Jézus, mivel ennem és innom adtatok, meglátogattatok, és így tovább, ezért gyertek és örököljétek az én atyám országát. Mint ha azt mondaná, ti megérdemlitek. Igen ám, de az ezer arcú probléma másik oldala azt mondja, az üdvösséget egyedül Krisztus érdeméért, az ő szenvedéséért és kereszthaláláért nyerhetjük el. Saját erőnkből semmiképpen sem vagyunk képesek azt kiérdemelni. Ezekkel a jó cselekedetekkel tehát nem kiérdemeljük az üdvösséget, szó sincs erről, hanem csak, mint hitünk igazi élő bizonyítékaival belekapaszkodunk Jézus Krisztusnak a már felén kinyújtott mentő, segítő kezét, hogy ő felemeljen és magához öleljen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, bocsásd meg nekünk, hogy annyiszor elmulasztunk odafigyelni a segítségünkre szoruló kicsinyekre, a nélkülözőkre, betegekre, gondokkal, nyomorúsággal küszködő testvéreinkre. Bocsáss meg nekünk, hogy hitünk legtöbbször csak szavakból és látványos istentiszteletekből áll, és terméketlen marad. Nem érnek be rajta a szeretet igazi gyümölcsei. Légy irgalmas hozzánk, és láttasd meg velünk, embertársaink arcán, az érettünk szenvedő, nélkülöző, érettünk megvetett és elhagyott Krisztust, aki üdvösségre hív, és akar elvezetni minket. Adj erőt Krisztust meglátni, és tettekben nyilvánvaló, meg tettekben megnyilvánuló élő hittel belé kapaszkodni, hozzá ragaszkodni. Amen. Hirdetem már most testvéreimnek, hogy november 29-én, advent első vasárnapján itt a kis templomban hálaadó istentiszteletet fogunk tartani. Isten iránti hálánkat, örömünket kívánjuk kifejezni azért, hogy sikerült kis templomunk külsejét felújítani, templomhoz méltó ruhába öltöztetni. Erre az alkalomra meg fogjuk hívni gyülekezetünk elöljáróit, és a gyülekezet kórusát is, és szeretett vendégséget tervezünk az Isten tisztelet végére. Istennek békessége, mely felülhalad minden emberi értelmet, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
keresztény testvéreim, a könyörgő imádságnak ősi formája, hogy együtt mondja a gyülekezet a lelkésszel azt az imádságot, nem csak úgy, hogy gondolatban együtt mondjuk, hanem az egyes szakaszok végén hangosan együtt mondjuk a záró formulát. Urunk, hallgass meg minket! Valahányszor egy szakaszt azzal fejezek be, Jézus Krisztusért kérünk, akkor a gyülekezet együtt folytatja. Urunk, hallgass meg minket! Kérem, hogy most így mondjuk az imádságot. Mindenható, örök, irgalmas Isten, Jézus Krisztusunk Atya, menj és föld Ura! Kérünk téged, pásztorolt szent lelkeddel, anyaszent egyházadat, elhívott szolgáival, pásztoraival és őrállóival együtt, hogy mindenható örök igédnél megmaradjunk, a benned való hitben erősödjünk, és az emberek iránti szeretetben gyarapodjunk. Kételkedő és hitetlenkedő testvéreinknek pedig mutasd meg végtelen szeretetedet, hogy hozzád megtérjenek, és benned megtalálják lelkük békességét. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Vedd oltalmadba kegyelmesen a világi felsőbséget és minden előjárónkat, hogy országunkat isteni akaratod és jótetszésed szerint kormányozzák, hogy mindenben az igazság érvényesüljön, a gonoszság pedig visszaszoruljon, és mindjárt csendben és jó békességben élessünk. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Add meg nekünk azt is, hogy ellenségeinket és rossz akaróinkat is igazán tudjuk szeretni, és azok irántunk megenyhüljenek, és velünk békességben kívánjanak élni. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Mindazokat, akik szomorúságban, betegségben, halálharcában vagy más nyomorúságban vívódnak, és azokat is, akik az igazságért és szent nevedért háborúságot, fogságot vagy más üldöztetést szenvednek, vigasztald meg Istenünk szent lelkeddel, hogy mindebben atyai akaratodat ismerjék fel és fogadják el. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Meghajlunk szent és mindenkor jó akaratod előtt, amikor egy kedves testvérünkkel, nőtestvérünkkel együtt imádkozunk, aki a 2 évvel ezelőtt Floridában elhunyt nővérére emlékezik. Elhunyt szeretteinket Isten üdvözítő kegyelmében tudjuk. Azoknak pedig, akik kegyelettel őrzik elhunyt szeretteik emlékét, szent lelked vigasztalását kérjük. Te vigasztald meg őket jóságoddal. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg! Jó lehet bűneinkkel igazságos haragodat és minden büntetést igazán megérdemeltünk. Mégis kérünk téged, hű és irgalmas atyám, ne emlékezzél vétkeinkre, hanem inkább emlékezzél meg végtelen jóságodról, kegyelmedről és irgalmadról. És kímélj meg minket minden súlyos testi és lelki csapást. Óvd meg minket kegyelmesen háborútól, vérontástól, ragályos és veszélyes betegségtől, elemi csapástól és ínségtől. Óvd meg minden idegen és káros tanítástól, erőnket meghaladó lelki megpróbáltatástól. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Áld meg közöttünk a keresztény nevelést, minden becsületes munkát és kenyérkeresést, minden tudományt és nemes művészetet, és engedd, hogy a Föld megadja termését is, mindazt, ami a test táplálására szükséges. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Végül könyörgünk hozzád, örök Isten, a Földön élő egész anyaszent egyházaddal és választottaiddal, választottaid mennyei seregével együtt, mindazért, amiért tetszésed szerint könyörögnünk kell. Hallgass meg, Urunk, mennyei és földi híveid egybehangzó imádságát, töltsd be hamar választottaid számát és szenvedéseik mértékét. Vess véget hamar e napoknak, midőn az Úrban elhunytakkal együtt sóvárogva várjuk Isten gyermekeinek szabadságát és testünk megváltását. A ma napon pedig gyűjts egybe az egész világról minden gyermekedet a Te orcád előtt. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg! Add meg nekünk mindezt kegyelmesen, Jézus Krisztusunk, Jézus Krisztusnak, a Te egyetlen fiadnak, ami szeretett Urunknak és megváltónknak haláláért, szenvedéséért, értelméért. Aki veled és a Szentlélekkel, Istenként él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjátok az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát, tereját, és adjon néked békességet.